Kedves hallgatóink, Urbán Tibor Kondor Béla díjas grafikus és festőművész régóta ismert a miskolci kultúrkörökben. 1990-től 94-ig képzőművészeti vezetője volt az Új Bekezdés Művészeti Egyesületnek, szerkesztője az Időjelek Almanaknak és a Négyzet Almanaknak. 98-ig Vas Tiborral együtt társvezetője volt a Miskolci Galéria képes műveinek. 2005-ig látványtervező a Parnasszus Költészeti Folyóiratnak és könyveinek, 2005-ig szintén az Új Holnap Művészeti Irodalmi Társadalmi Folyóirat grafikai rovat vezetője. 2011-től pedig tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának. Ugyancsak 2011-től kurátora és alapítója a Teátrum Pincehely Galériának a Miskolci Galériában, ahol csoportos kiállításokat szervez kortárs művészeknek. És még sorolhatnám tovább és tovább. Az elmúlt időben a Miskolc közeli Szikszón szervezett rom kiállítást. A művésszel beszélgetek a következő percekben.
Tulajdonképpen sokat hallottam a kisállomás történetéről, személyesen, fizikailag is ismertem a helyzetét, és tulajdonképpen ezt az egész képzőművészeti akciót én találtam ki. Tehát én vagyok az ötletgazdája, és semmi más nem vezetett, csak az, hogy valamilyen módon hozzátenni ahhoz, amit itt hallok az önkormányzat részéről. És szóval egy nagyon kényes ügyről van szó, és úgy gondoltam, hogy csak a képzőművészet nyelvén tudom ezt megtenni, tehát semmilyen más módon nem is akarok, hiszen nem is tudok. És azért mondtam azt a gyönyörű idézetet, ami mindig ott cseng a fülemben, amit Rodin mondott, hogy a szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogyha nem veszük észre. Na most én észrevettem, én a képzőművészet nyelvén szerzett ismereteimet szerettem volna ebben kamatoztatni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egyedül akartam ennek a történetével foglalkozni, hanem más művészeknek a bevonásával. Tehát fényképet küldtem nekik, ebbe ők belerajzoltak. Tehát így indult a történet, és még úgy gondolom, hogy még ez befejezetlen, mert sajnos az épületben korábban kárt okozók újra ténykednek, tehát a kiállítás pusztulás az sajnos látható, tapasztalható.
Voltak én megnézni?
Majdnem minden nap elmegyek arra, és úgy gondolom, hogy ha megint csak visszafordítva, hogy a művészet nyelvén kell egy szellemi harcot elindítani, erre van egy ötletem, de nem szeretnék még beszélni róla, túl azon, hogy azt is mondtam, és Ártót Józsefnek köszönöm is ezt az ötletét, hogy a pusztulást is lefényképezzük, tehát a pusztuló galériában megrendezett pusztuló kiállítás pusztulását is, és ennek a dokumentálásából is rendezünk majd egyszer egy kiállítást. Tehát érdekes lehet, tanulságos, hogy hová jut el valami. Azt nem akarom elemezni, hogy miért és hogyan alakult ez így. Én csak, mint még egyszer mondom, és tudom, hogy így egy kicsit olyan unalmas is, hogy csak a képzőművészet nyelvén tudok hozzászólni. És úgy gondolom, hogy ez a feladatom, és éppen ezért ehhez ragaszkodom. És a következő dolog, amire gondoltam, azt nem szeretném kihangsúlyozni, és úgymond elmondani sem, mert úgy gondolom, hogyha sikerülne az embereket összeszedni hozzá, az is az egy kulturális program lenne, újra felhívnám rá a figyelmet, újra beszélhetnénk róla, és szerintem ez is a harc egy része, hogyha valamiről beszélünk.
Tibi, te képzőművész vagy? Vagy képzőművészeten belül valamelyik ágát képviseled?
Tulajdonképpen az egész életem úgy indult, hogy reklámgrafikusként végeztem, aztán én sorba jelentkezgettem mindenhová, tehát még akkoriban a Magyar Képző és Iparművészek festő szakosztályába, tehát ezekben mind felvettek, akkor a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, hát már ezek közben nevet változtattak, stb. Festőművész szakosztályába, aztán a Magyar Festők Társaságába is felvételt nyertem. Tehát így lehetne, sorolhatnám, tehát voltam mikor csoporttag, és az is megszűnt, miskolci képzőművészek voltak. Aztán, ami sokáig tartott, a fudaktagságom, ez egy német szerveződésű csapat. Itt még Misár Ádámot említeném, aki Koch Aurél után volt az elnök, vele sokat szerepeltem, például, ha már itt belekanyarodhatnék vele, Regensburgban is voltam a Das Quadrat kiállításon, akkor vettek fel a Künstler Gildébe, ez egy német festőcég, tehát nemzetközi szinten szerveződik, és több országból összehívott festőknek a szövetsége, tehát annak is a tagja vagyok. Akkor csak itt említem meg, ez egy olyan az élet, hogy milyen, hogy mondjam, furcsa helyzeteket produkál, amikor kint voltunk Regensburgban, Hein Márta textilművésszel, Pantlin Mihály, ők minden németes hangzású nevet viselnek, tehát Misa Ádámmal, és a kiállításon egyszer csak Ádám szaladt hozzám, sajnos már őróla is csak múlt időben, és Pantlin Mihályról is csak múlt időben tudok beszélni, hiszen elhunytak, és Ádám szaladt hozzám, hogy itt van egy festőművész, egy nagyon öreg festőművész, akivel kezet kell fognunk. Aha. És nem tudtuk, hogy mi lehet, hát Pantlin is, meg én is, hát rohantunk, hogy hát ez természetes, és kiderült, hogy a történelemnek milyen zónái van, hogyan tudunk belesétálni, még hogyha átételesen is. Ő ugyanis Kandinszkijnak volt a tanítványa. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen megdöbbentő pillanatok. Tudjuk, hogy nem minket visz előre, de maga a felismerés, maga a kapcsolat, az a rendszer, amiben bele tudunk kerülni, az borzasztó nagy dolog volt. Tehát ennyit így Ádámról, és amit így a szövetségek vagy ezekről kapcsán mondanék, hogy én tagja voltam a Fiatal Képzőművészek stúdiójának is, ez is egy nagy dolog volt, úgy érzem, innen a megyéből akkor csak ketten voltunk, most már más, tehát átszerveződések, átrendeződések vannak ilyen területen, tehát a művészeti csoportok létrehozása, alakulása, azt látjuk országos szinten, hogy nagyon megváltozott, tehát sok város, sok megye, sok régió más hogyan szervezi. Még régebben csak ezek a főszakosztályok voltak, és akkor ezekhez pályáztunk nyilván. Tehát most a mozgás lehetőség sokkal nagyobb. Tehát én akkor felvételiztem, és nagyon büszke vagyok a mai napig rá, hogy felvettek a Fiatal Képzőművészek stúdiójába, mert oda nagyon nehéz volt bekerülni.
Ez mikor volt egyébként?
Hát most így adatokat nem, 30 év, igen. Uh-huh. És oda is csak a képzőművészeti egyetem után lehetett bekerülni, tehát ilyen összefüggésben ez nagyszerű dolog volt, jó pár kiállításon szerepeltem külföldön is, tehát ezek nagyon izgalmas dolgok voltak.
Azért azt tegyük hozzá, hogy te nem tőzsgyökeres szikszói vagy, hanem?
Hanem én Léhen születtem Abaújban, ez egy kicsinke falucska itt 15 kilométerre, szárazvölgyben, és tehát ott töltöttem, nehéz így, mikor már így, vagy ebben az időszakban felnővő gyerekeknek mondom, hogy én óvodába sem jártam, tehát felénk nem volt óvoda, megszülettünk, ott jöttünk, mentünk, de életem legszebb gyermeki éveit tudhatom magamnak, hisz olyan házban, olyan körülmények között nőttem fel, amiről már mostanság néprajzi értelemben beszélnek. Tehát a nagyapám háza az tornácos volt, földes, döngölt, tőcikes, tehát gerendás, a lámpája tőle van, tehát sok minden karosláda, most elkezdhetném a tárgyakat sorolni, amelyek a stelázsi, meg minden, amik ott körbevettek engem, ezek, és nem csak a tárgyaknak volt, hanem az akkoriban szokásos és átért ünnepeknek, akár egyházi ünnepeknek, mindennek megvolt a kerekedettsége, tehát nekem, ha így a gyerekkoromra visszagondolok, annak ellenére, hogy nem volt se versenybiciklim, semmim, tehát semmim nem volt. Sokszor én is, ahogy így hallani, meg mások is mesélnek szép emlékként, elég volt a kukoricacsutka, vagy bármiből csináltunk fegyver, puskát, vagy hordóba buvárkodtunk, tehát a patakra mentünk horgászni, gombostűvel, tehát minden, és benne voltak a munkák, jártunk szüretelni, kukoricát törni, mindent, amit kellett, és ott, amikor kicsik voltunk, akkor alagutatástunk, tehát más játékok voltak, nem volt ilyen műanyag hiány érzetem sohasem, és én ebben a világban nőttem fel, és ami amit nagyon szeretek elmondani, hogy ezek úgy zajlottak tulajdonképpen, hogy a szokásos napi történetek mellett eljött egy bizonyos este, csak hogy kiragadjak pontokat, amikor mindig mentünk nagyapához, mert nekünk egy szolgálati lakásunk volt apukám révén a gazdaság területén, de hát az szinte 10 percre volt, tehát mindig hol nagymamánál, hol otthon voltunk, de sokat nagymamánál, és jöttek az esti beszélgetések, amikor is nagyapám rágyújtott a pipájára, és akkor jött az első világháború, beunult Kassára, a Piavé folyónál harcolt, a Rákospalattai, amiről történelembe tanultunk, nagy Voranc szerencsétlenségnél, szintén ott volt, ott sérült meg tulajdonképpen, nem a háborúban, aztán Horthy után bevonult Kolozsvárra, tehát amikor Erdély visszafoglalása volt. Tehát ilyen mesékben nőttem, nekem ez mese, mert mindig azt mondják, hogy amikor a háborúról beszélget valaki, az amikor így az idő dimenziójába kerül, tehát más korosztályok részesülnek benne, vagy hallgathatják, akkor azok néha, mint hogy az igazi mesékben is vannak olyan történetek, hogy van benne a gonosz, meg a jó, és akkor mégis mese. Tehát ez is olyan, hogy a gyerek fej ezt másképp fogta fel, és ebben a világban tölthettem, és itt körülöttem még vannak szent képek mögöttem, amit behozhattam, sajtár, nagyomán fajta a teheneket, tehát minden olyan hétköznapi történetben benne voltam, ami szerintem sokkal szebben és sokkal kerekebben benne van az igazi életben. Tehát túl azon, hogy dolgoztak, tették-vették a hétköznapi dolgaikat, de szerintem ettől volt szép, ettől volt talán egészségesebb is.
Akkor ettől nem is tudtál elszakadni ettől a gyerekkori világtól?
Ettől nem is akartam, csak láttam, hogy bizonyos művészeti tendenciák sokat érintik, tehát nem mindig jutott az részemül, hogy én is ezt emeljem ki, de nem tudtam, tehát itt most, ha belekeverhetem egy ilyen nagy ugrással a lengyelországi dolgaimat. Tulajdonképpen 1994-ben, amikor az első ezüst négyszög festészeti biennáléra kikerülhettem, akkor ilyen képeket vittem. Most már másképp szervezik, tehát most már kiírásban szerepel, hogy szabályos méretű és formájú, tehát százszor százas képet várnak. Akkor még nem volt ez előírás, hanem egyszerűen csak, hát amilyen képet gondoltál, kiírták és beadtad, és zsűrizés volt, és értesítették. És nekem tulajdonképpen a lengyelekhez való kapcsolatom itt indult el, vagy itt pecsételődött meg, hiszen amikor 1994-ben megnyertem ezt a festészeti biennálét, ez egy önálló kiállítást hozott, és rengeteg jó barátot, meg lengyel kapcsolatot, és ami furcsa, mert ők is mosolyogtak rajta már, mint a lengyel galériások, hogy abban az évben hirdettek egy grafikai elpályázatot, amit szintén én nyertem meg. Ez úgy bonyolódott, vagy azért mondom el, mert 5 országot érintett. Tehát, ha így nézzük, nagyon komoly volt, és ebből gyökerezett az a fajta kapcsolódás, vagy élet, amely után mindig visszahívtak. És akkor, hát az élet biztosan, mert sokan mondták nekem, hogy örüljek neki, hogy egyszer megnyertem egy ilyen nemzetközit, mert ez nem lesz még egyszer. Aztán én is elhittem, és amikor egyszer adódott az újabb alkalom, és beadtam a képeket, akkor jött a nagy hír, hogy igen, ám a Grand Prix-t is megnyertem, és a Lengyel Köztársaság kulturális miniszterének nagy díját, és a külön még a Krosnóváros külön díját is. Tehát,
akkor hatványozottan.
Igen, és így, most ezt nem dicsekvésből mondom, hanem az embernek ez egy borzasztó nagy dolog, vagyis egy képzőművésznek, és így indult ezzel, utána több önálló kiállításom volt Senisbe, Szimbargba, Gorlicébe, Kielcébe.
Térjünk már vissza egy szösszentig a gyerekkorodra. Mikor derült az ki számodra, hogy nagyon ügyes a kezed, és olyan gondolatokat tudsz a papírra vetni a vászonra, ami arra érdemes?
Hát sokat benne voltam ebbe a mesevilágba, tehát itt a történetek, itt azok a szellemi útmutatások, amelyek mindig valami fajta képet rajzoltam elém, és van egy szobor, egy piéta, amit mindig néztem. Itt van, nem messze tőlem, gipszből, van egy vásári portéka. Aha. És annyira meg volt kopva, hogy nem volt se orra a Jézuskának, se Szűz Máriának. Tehát minden ilyen furcsa volt, ilyen tűnékeny mesebelés, azok a színek, amelyek azon voltak, ezek a kopottas, fakó, zöldek, sárgák, okkerek, kicsit itt-ott felvillanó pirosak, ezek most is a kedvenc színeim, tehát biztosan ez is valami fajta ilyen előkép vagy útmutatás lehetett abban a helyzetben, de én ezt nem úgy néztem, hanem mint valami csodát, tehát ott volt velem, és ami a legszebb, ami bármire rávetíthető, hogy én ezeket nem úgy kezeltem, hogy itt bármilyen következtetést kell ezekből levonni, hanem az élet része, tehát ez velem történik, és ettől vagyok boldog. Tehát, amit mondtam az előbb is, pontosan ezek teljességet sugaltak, tehát nem volt hiányérzetem. És amikor ezek meg a történetek így kapcsolódtak egymáshoz, akkor beléptek a szüleim, vagy az unokatestvérim, akik mindig kockás papírokkal jöttek, hogy gyerek, meg írólap volt akkor, hogy rajzoljunk is, mint ahogy a mai gyerekek is mindig. Hát tehát nekem is volt ilyenem testvéreimmel, tehát négyen voltunk fiúk testvérek, tehát mindig volt valami. Igaz, ebben a történetben csak azért kanyarodok el, mert mindegyik testvére műszaki beállítottságú lett, csak én lettem ilyen kakukk tojás a négy fiúból, és amit el szoktam mondani, de kikerülhetetlen, hogy járt hozzánk a Ludas Matyi. Akkor még másképp voltak a sajtórendelések, tehát nekünk igen. is járt a Szabadföld, anyukámnak a Nőklapja.
Szép zöld színű volt.
Igen, az, és a Ludas Matyi. Igen. És akkor én mindig néztem, láttam benne történeteket, tudom, hogy nem mind nekem szólt, hiszen azok a felnőtteknek, tehát a felnőtt humor volt, de voltak benne olyan ártatlan, mármint gyerek szemnek, amelyek ezt a gondolkodást egy kicsit felébresztették. Tehát most említhetném a korabeli Fülöp Györgyöt, Vasvári Annát, Sajdik Ferencet, tehát sokan, Lehocki Istvánt.
Arra emlékszel, hogy mi volt az első alkotásod, amelyiket már megdicsérték? Tehát szakemberek mondták rá, hogy te Tibi, ez jó.
Hát ami először volt, azt Hajdú Sándorné mondta anyukámnak, Márta tanítónéni, aki ott volt tanítónénim, ő mondta anyukámnak, hogy így mondta szó szerint, hogy ennek a gyereknek könnyű a keze. És hát anyukám nem foglalkozott ilyesmivel, tehát ő ennek nagyon örült, de ebből semmi nem történt, tehát nekem ugyanúgy az volt a feladatom és a dolgaim, mint máskor, és tehát tulajdonképpen itt indult el, de amilyen későbbiekben így említésre méltó, az már tulajdonképpen kimarad egy kis idő, mert sokszor kaptam hármast rajzból, és persze, hát kimentem a vonalból, meg hasonlók, tehát ha saját utat jártam, az nem tetszett senkinek, lehet, hogy nekem sem, nem tudom, tehát nekem volt az iskolai rajz, meg az otthoni rajz. Az otthoni az a szabadság volt, meg a képzelődés, de most nem készítettem elő, megvan az egyik nyolcadikos kis tájképem, a nagymamám még nyári konyhája, meg a templom van rajta, okay. Két külön. Hát kis aranyos kis rajzocska.
Ezek ceruza rajzok?
Nem, ezek tempera.
Tempera.
Uh-huh. Igen. Megvan, tehát eltettem, ezt szerencsére megőriztem, mert volt, amikor ilyen iskolai kiállításokra kellett beadni, és akkor azok elkeveredtek, és akkor nem kerültek haza, tehát az ember akkor nem követte annyira. Mint ahogy most is sajnos előfordul, hogy elviszik valahová, és ha nem megyünk érte, akkor vagy máshová kerül, tehát nem tudom, szóval. De ezek megmaradtak, és ezekkel így tudom dokumentálni azokat az időszakokat, és aztán később a nyolcadikban volt az első olyan mai fülnek furcsa helyzet, amikor Bakos tanárnéni, Katalin tanárnéni elvitt életemben először, tehát nyolcadikos koromban egy kiállításra, ami Halmajon volt egy iskolába. Tehát nem galériában mentünk, és én akkor döbbentem rá arra, hogy jaj, hát ez valami más dimenzió. Tehát a mai gyerekek már óvodából járnak kiállításra. Én nem voltam, tehát az újság, ha írta, nem úgy figyeltem.
Nekem más világ volt azért.
Igen, és ami nekem a kiállítás volt, a templom volt tulajdonképpen. Ott voltak a kis léhi római katolikus templomban jobbra-balra a különböző szent képek felrakva, és azok, vagy esetleg amit csodáltam, amikor eljöttek oda a restaurátorok, vagy nem tudom, minek nevezzem őket, mert átfestették a régi képeket, tehát nem restaurátorok, hanem hát átfestették. Uh-huh. Tehát ez egy új feladat volt. Tehát, hogy így ilyen képeket tudtam, és ez a Halmai kiállítás, ez így ilyen értelemben furcsa volt és meghatározó, mert először láttam tulajdonképpen egy igazi képet. Ez nekem csak temperám volt, és ezek olajképek voltak, és tulajdonképpen itt drága bátyám, aki már nem él, ő vett nekem először életemben olajfestéket, azért, hogy próbáljam ki.
Te voltál a legkisebb?
Nem, nekem van egy öcsém István, tehát Jóska a legidősebb, ő már nem él, ő katonatiszt volt, László, ő Szilma Besenyőn él, és István öcsém Miskolcon él. László a postaigazgató, tehát Matávnál volt, István pedig számítógépes mérnök.
Amikor először Urbán Tibor neve velem szembe jött, akkor te már Miskolcon, már sok éve Miskolcon dolgoztál, és a miskolciaknak mindig te miskolci művész voltál.
Ez mindig egy ilyen furcsa, nem tudom miért van ez így, mert van, akit úgy kezelnek Szikszón is, hogy bár életében csak itt született meg az is szikszói, tehát ez szerintem egy kicsit vicces, és aki meg itt lakik, én már tulajdonképpen 15 éves gimnáziumban is ide jártam, tehát 81-től itt. És akkor mégis azt mondták, hogy nem vagyok szikszói, hanem miskolci, de hát ezekkel nem tudok mit kezdeni, ezekkel a meglátásokkal, és valóban kezeltek úgy, hogy Miskolc, hát ott dolgoztam.
Igen,
és
igen,
és hát a feladataim oda szólítottak, és tulajdonképpen a kiállítás szervezések, rendezések, amelyekben benne voltak, azoknál mindig ott volt a nevem, és tulajdonképpen ezért kivéthetetlen volt a dolog, de szerintem ez nem hely meghatározó, mert számtalan olyan művészt ismerek, aki például vannak ismerőseim, akik Budapesten vagy Debrecenben laknak, és hirtelen, mit tudom én, egyszer csak máshol bukkannak fel, és akár a Balaton mellett, vagy Erdélyben szerveznek táborokat, tehát ez egy ilyen...
De szexuinak vallod magad.
Hát... 14 éves koromban kerültem tulajdonképpen ide, és én azóta, tehát a lakásunk 81-ben kezdtük el építeni, amikor katona lettem, tehát abban az időszakban épült, és azóta itt vagyunk.
Kaptam tőled egy dokumentum csomagot, meg ugye az internetre is felmegy, az ember megnézi, hogy Urbán Tibor Szikszó képzőmész mi kapcsolódik hozzá. Rengeteg oldalnyi alkotás, díj, elismerés, melyikre vagy a legbüszkébb? Én kiemeltem egyet, a Kondor Béla művészeti díjat. Melyik az? De sorolhatnám, rengeteget kaptál már.
Hát most, hát ha ezt szabad így elmondani, amivel korábban jelentkeztem a lengyel dolgokra, és nagyon büszke vagyok, mert csak azért is kezdeném ezekről a díjakról való beszélgetést, újra felidézve a lengyel 94-es eseményeket, mert itt valami elindult, és mint említettem, aztán később megkaptam a Grand Prix-t, a Lengyel Köztársaság kulturális miniszterének nagydíját, és aztán mindig volt valami, tehát kiállítások, rendezvények, ahová meghívást kaptam, és tulajdonképpen itt újra említeném az egyik ilyen kiállítást, az ezüst négyszög triennálét, ahonnan túl azon, hogy a kiállításon szerepeltem, egy újabb rendezvény, nehéz most ezt így megfogalmazni, alakult ki, ez a Visegrád Art, amit szintén a Janusz Jerzy Civicki professzor úr kezdeményezett, és ennek a kiállításnak az egyik kiemelt művésze lettem, tehát hogy mondjam, ez is öt országból volt, és minden országból egy embert kiemeltek. Tehát az egyik én lettem, ez is egy óriási dolog volt, és utána a képemet elvitték, ez ott is van a Sejmbe, Varsóba, a lengyel parlamentbe, tehát ez is egy nagy dolog. Aztán egyik következő ilyen állomás volt, amikor szintén a lengyeleknél, amikor egy ilyen festészeti triennálén a Kielcei nagy, hát hallunk sokszor Kielcéről, nagy város, gyönyörű város, és a Modern Művészeti Galériának az igazgatónője a díjként ajánlotta fel számomra a meghívását, és ez nem akármilyen felajánlás volt, ugyanis amikor voltak a lengyel magyar kulturális napok, még Áder János köztársasági elnök úr volt kint, akkor abba az időbe szervezték ezt a kiállítást, és így ez egy kicsit kikerekedett, mert engem hívtak, de aztán a múzeum is jött, a Herman Otto múzeum egy néprajzi anyaggal, meg jöttek a Mazsarov díjasok is, tehát egy kicsit így kikerekedett a dolog, de ez is ebbe a csoportba óriási megtiszteltetés szerintem, és nagyszerű, és aztán, ahogy említetted, a Kondor Béla díjat, azt nagyon nagyra tartom én is, nagyszerű és csodálatos dolog.
A lengyel díjaid kedvesebbek, mert nemzetköziek voltak?
Nem, hanem valahogy valami furcsa, megtisztelő érzést éreztem. Nem éreztem benne valami megfelelni vágyás, nem tudom elmondani, tehát váratlanul jött mindegyik, nem gyanúsíthat senki sem, hogy most azért, mert ismertek, tehát nem ismertek semmit, tehát meg ott is úgy szervezték mindig, amikor a zsűrizés volt, hogy minden országból más múzeumok igazgatói vagy művészek, tehát semmi ilyen rálátásom, vagy az ő rálátásuk, nem. Hát most is, utána később én is voltam már zsűribe, tehát megtiszteltek azzal is, hogy díjzsűribe, sőt rendezhet, a művészeti rendezője is voltam ilyen kiállításoknak, ezeknek a kapcsolatoknak a révén is, és tudom, hogy például úgy zajlott, hogy kirakták a képeket név nélkül, és csak maga a kép beszélt. Tehát a zsűri tagok azok a nagy teremben kóborolnak név nélkül, és úgy válogatnak, tehát ez az, ami még olyan nagyon nagy dolog volt. Aztán, hát ha még említhetném, akkor a kiállítások során, hát például a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának, amikor az Országos Akvár Triennálénak az egyik fődíját kaptam meg. Tehát ez is egy ilyen... De szépek, most ezt nem azért mondom így, meg nem szeretnék egy ilyen tév utat nyitni. Tehát aztán mondhatnám, a téli tálaton többször kaptam nagy díjat, borzasztóan örültem neki, és nagyon nagy dolognak tartom azt is. És hát így lehetne sorolni. Részt vettem egy nemzetközi projektben, amit szlovák művészek, vagy művésznő Edita Voluszcuková, az egyetem tanárnője a szervezet, és ő révén kikerültünk Munkácsra, tehát ott a Munkácsváros polgármester is adott egy elismerő oklevet, szóval ilyenek bele jönnek is. És nem csak azért, mert nemzetközi, csak amikor az ember az ismeretlenbe eltévedne, akkor van egy pont, amit úgy mondanék, hogy ez egy ilyen inkább ölelés, tehát nem kivagyiság, vagy bárminek nevezném, tehát ezt nem azért mondom én, hogy most itt zászlóval fogok szaladgálni, persze csinálok zászlókat, de nem ilyen értelemben, tehát ez nem, na, azért csak valamiben megerősít, aztán tudom, jönnek a hétköznapok, amelyek nem arról szólnak, hogy ez bármit is számítana, hanem csak, hogy az ember életét építi, abban nagy kövek ezek is, kötőelemek.
Arra emlékszel, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt, 1983-ban? Akkor volt az első önálló kiállításod, Miskolcon a Petőfi laktanyában.
Igen. 83. Most hirtelen elgondolkoztam, van is egy képem róla, akkor katona voltam.
És ezért volt?
Ugye, igen, már akkor is, ott is, és ilyenkor mindig sokat mosolygok, mert ugye ha katona az ember, akkor a puskáját olajozgatja, meg ugrabugrál mindenütt, ahová küldik, meg díszszázadban, meg hát sok szomorú dolgon, temetésen vettem részt, menetelni kellett, tehát ezek így összeadódnak, de egyébként rajzoló voltam egy ezredősnél, és ilyen titkos haditérképeket, tehát felderítési zónákat. Már akkor is úgy kerültem oda, itt is beleszól az élet, mert én nekem a bátyám katonatiszt volt, a Jóska bátyám, és ő akarta elintézni, hát erről el lehet beszélni, hogy oda kerüljek hozzá, és előtte valaki felfedezte, hogy én mivel foglalkozom, vagy legalábbis valamit sejtett, és nem engedte a bátyámat, tehát nem oda kerültem, de így is rajzoló lettem, tehát Verebélyi alezredes mellett voltam, és Csomos ezredes úr mellett, ők nagy parancsnokok voltak, titkos térképeket rajzoltunk, most már minden másképp zajlik, tehát azért lehet erről beszélni, és akkor szerveztek, akkor még működött a hadseregnek a nem tudom pontosan már a nevét, irodája, vagy klub terme, ez
tiszti klub,
igen, tiszti klub, és ott szerveztek kiállítást, és én is ott mutatkoztam be ilyen grafikákkal, van, és épp valamelyik nem nézegettem egy képet, amin ott állok, azt hiszem, most nem tudom, őrvezető vagy tizedes vagyok, csak...
De megvan még a
kérdés. Meg, persze.
Most mi foglalkoztat? Milyen alkotások születnek?
Most sok minden foglalkoztat, egyrésztről azért titkos, mert előkészület alatt van, ez egy másik frontvonal, ami Szikszóhoz fog kötni, és reméljük ebből egy még nagyobb dolog fog kirajzolódni. Most tettem meg azokat a lépéseket, amelyekben számítok a segítségre, tehát már előkészületek folynak, és hát erről azért nem tudok, meg nem is akarok többet, mert remélem, hogy úgy fog elindulni, hogy felfigyelnek rá majd nagyon sokan. Tehát ez foglalkoztat, aztán most készülök az önálló kiállításomra, ami június 24-én a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria Feredi házában lesz. Ez a kiállítás, ez egy kis kamara kiállítás, hiszen, hogy tudjuk, a Feredi háznak nincsenek nagy termei, de egy nagyon szép hely. És ott a kiállítás címe az lesz, hogy Valahol. Ez azért is így került megfogalmazásra, mert Jutkának a feleségemnek és Pataki János festőművész barátomnak az emlékét idézem meg. Ők mindketten 2022 tavaszán hunytak el. És tehát ennek az apropója ez a tárlat, hogy így egy kicsit Jutkára mint társra emlékezem, Pataki Jánosra, meg mint az egyik ilyen legjobb barátom, hát János már nagyon idős volt, most az idén lenne 90 éves, és ő is egy ilyen nagyon meghatározó és fontossá lett az életemben, nem mint mester, mert ő mindig így dobbantott, és azt mondta, 30 év volt közöttünk, hogy nem vagy a tanítványom, hanem a barátom vagy. És ennek a kiállításnak még az egyik érdekessége, hogy mi közösen is festettünk, tehát ő senkit nem engedett úgy magához. Tehát közös munkáink lesznek kiállítva néhány, és ezekből az egyik az nagydíjat is kapott a téli tálaton egyszer, és a másik munka az pedig még Lengyelországban is szerepel. Tehát a kiállítás így fog felépülni, hogy a közös munkáink fognak szerepelni, és úgy gondolom, hogy ez így olyan nagyon kedves megemlékezés, mert mind a mellett, hogy nemrég Jánosnak átadtuk az emléktábláját, amelyben én is közreműködhettem, ez a Miskolcon a Tulipánháznak az egyik épület sarkán található, azt én terveztem, de azt hozzá kell tennem, hogy Varga Évra szobrászművész óriási tapasztalatával, hiszen ő ezekkel is foglalkozik, tehát köztéri munkákkal, és sikerült egy olyan megoldást találnunk, amely mindkettőnek nagyon tetszik, és akik látták is, tehát ez egy másfajta kor hozta gravírozás és egyebek technikáinak a megoldásával. Tehát azért mondom ezt, hogy tehát nem egy bronz dolog, vagy öntvény, hanem, de ebből is ki lehet hozni nagyon szép dolgokat, lehet már színezni, tehát nagyon örülök, és hát tulajdonképpen ez az említett tábla, meg a János halálának évfordulója, és a kiállítás így kapcsolódik össze.
Mikor jöttem, akkor ugye elterveztem a beszélgetés folyamatát, hogy is vezessem, lavírozom, és a végére mindenféleképpen oda vigyeztettem magamnak, hogy az állatokról, a kutyákról kérdezzelek, mert a pulika mindeneit.
Igen, hát most csak egy van, Ludas Matyi Gabó. A Gabót azt Antal Ferenc tenyésztő barátom, tehát adta neki, nekem nem tetszett, de hát most már marad a Gabó, és mert valamennyi kutyám volt, mindegyik, tehát nem a törzskönyves nevét viselte, hanem tehát a Ludas Matyi Ribizlis Tócsa lett. Ja, a Juhosnál más volt, mert Juhosnak én adtam a nevét. Ez egy érdekes történet, mert nagyapám révén, akit emlegettem, kapcsolatban voltam a kutyákkal, tehát a Bogár és a Filkó, ezek nekem ilyen sarokpontok a kutyák szeretete kapcsán, és egyszer, de addig sokféle kutyám volt, és egyszer a lányom, Eszter hozott egy kis, ő úgy mondta, hogy puli kutyát. Mm-hmm. Persze, mint később kiderült, nem volt törzskönyves, meg pajtatiszta, és akkor sajnos neki egy csúnya halála lett a kis kutyának. Mondtam, hogy nem lehet, a lányom sírt, és akkor hát újabb puli kutya kellett, és jött a Bogár, és ennél is rájöttünk, ahogy beszélgettünk korábban, hogy ennek a kutyusnak bizony a vérvonalában más is van, mert fehér mellénye volt, tehát nem igazából. És akkor én elhatároztam, na innen jött egy óriási, hogy mondjam, hátszél, hogy valahol a környéken vennem kell. És így jutottam el György Miklóshoz, neki volt egy nagy tenyészete Miskolcon, és hát elhívott, hogy menjek el a kutyuskáért, és akkor kaptam a kalitkát, szállításot, és ott kiválasztottam Bodzát. Ott ért egy olyan óriási élmény, amit nem tudok elmondani, tehát korábban érkeztem, csak a család volt otthon, meg nem is tudom hány kutya, nagy Bernáthegyi, meg mindenféle puli, fehér, fekete, és kicsik, nagyok, szaladgáltak, olyan rendetlenség volt az udvaron, de mindegyik szeretettel fogadott, és ők ott tették a dolgukat, és a Miklós felesége kijött, és mondta, hogy hát látom, hogy szétrágnak mindent, húzgálnak mindent, de nem tudnak mit csinálni, de óriási élet volt, ők úgy mondták, hogy bandáznak a kutyusok. És lenyűgözve ott álltam a udvar közepén, és mindenütt puli kutya volt. És akkor egyszer csak egy ilyen hirtelen csend lett, és akkor azt mondja a felesége, jön a gazda, és nem hallottam mi az, és én hal motor zúgás észleltek, és mind egyszerre, nem tudom hány, most mondok egy számot, 20 kutya, rárontott a kapura, és várták a gazdát. Ez engem annyira a szíven érintett, hát mondom, ezt átélni, hogy valakit így várjanak, és akkor így lett. Tehát már itt említem Bogárt, Bodzát, Lajbit, és akkor még mindig nem stimmelt, mert ugye amikor már utána olvastam, és láttam, hogy a marmagassága, a nagysága nem felel meg azoknak az elvárások. Igen, és akkor így kerültem a Ludas Matyi kennelhez, Antal Ferenchez, akitől megkaptam a Ludas Matyi Ribizli nevű kutyámat. Na, aztán már Ribizli, ő belevett bennünket, belevitt a kiállítás látogató életbe, ő hozta a címeket, ő championok championja, tehát ő sok mindent összeszedett, és azt hittem, hogy itt véget ér a történet, aztán Feri rábeszélt, hogy legyen kiskutyája. És akkor ezt tudod, ilyenkor a szakmabédiek, igen, olyan párt kellett találni, ami talán szebb kutyusokat eredményezhet, és akkor megszülettek itt a teraszon a kutyusok, én ott voltam velük, tehát úgy születtek bele a kezembe sorba mind, és volt egy kis kutya, aki nagyobb volt, mert 8-an születtek, aki úgy vakon, mint egy fóka, ő mindig arra az oldalra kúszott, tehát oda jött, ahol én voltam. Én nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, csak mikor már nagyobb lett, akkor is valahogy éreztem, hogy más ez a kapcsolat. Na, ebből a kutyusból lett a világbajnok Ludas Matyi Juhos nevű kutyám, és hát én akkor nem azon gondolkoztam, hogy ő világbajnok, csak éreztem ezt a köteléket, ez egy csodálatos, és hát most csak egy kutyám van, mint említettem, Gabó.
Kedves hallgatóink, Urbán Tibor képzőművészt hallották.